látványtervező szak, hát pontosan mit is jelent ez? Kezdjük a Kályhától akkor.
Jó, hogyha Kályhától kezdjük, akkor azt mondom, hogy ezen az egyetemen azon kívül, hogy úgy hívják, hogy látványtervezés és eseményművészet, tehát két különböző dolog együtt jelentkezik. Mi minden olyan kreatív, fejlesztésű művészeti technikával és művészeti akár koncepcióval foglalkozunk, ami arra tanítja, vagy arra próbálja megtanítani a diákokat, hogy a világba el tudjanak, ne tévedjenek el a világba. Most ez, hogy most úgy hívjuk, hogy látványtervezés és eseményművészet, az azért jó, mert azért van egy fix pont, hogy igazából mi a diákokat arra is felkészítjük, hogy ha netalán még 3 év után is arra gondolnak, hogy ők színházi látványtervezők akarnak lenni, és mondjuk nem csak plakátokkal akarnak foglalkozni, mint egy volt diákunk, a Hoddog biztos ismeritek, vagy pedig nem film jelmezeket akarnak csinálni, mint több másik volt diákunk. Tehát, hogy 3 év után nagyon sok más lehetőség is van, ahova a művészet területén tovább tanuljanak, vagy akár el is helyezkedjenek. Persze fogorvosi diplomát, vagy fogorvosi egyetem felé kevésbé lehet egy látványtervező alapképzés után elmenni, de ez se lehetetlen.
Fogtechnikum, kézügyesség.
Igen. Miről is szól ez a látványtervezés? Hát indítsunk onnan, hogy amíg emberiség lesz, addig lesz művészet, amíg lesz művészet, lesz színházművészet. Hiába a képzőművészetet, a festészetet is beharangozták, hogy meghalt, mondjuk 1800-as évek második felé, amikor megjelent a fotográfia, mégse halt meg. Aztán a film megjelenésével, meg a videó, meg minden, meg, hogy majd a színház is meg fog halni, az se halt meg még. Az ember olyan, hogy a színház, amelyik szerintem a legbonyolultabb művészeti szerkezet, hogy vágyik arra, hogy egy általa nagyon élő közelségben levő társának, a társával közösen egy légtérben művészeti érzéseket és művészeti gondolatokat meg tudja találni ezeket a gondolatokat, és rá tudjon hangolódni egy ilyen struktúrára. Jelentettük ezt a dolgot, hogy ez örök, akkor akármilyen körülmények, akármilyen rossz irányba halad a világ, akármilyen, ez olyan, hogy azt is mondhatjuk, hogy minden rendben, minden nagyon rossz, de azért mégis van egy olyan, hogy szeretet. És akkor ugyanígy, hogy mégis van egy ilyen, hogy akkor színház. És akkor a színházban minden olyan, amit látunk, az a vizuális művészetek közelében van, vagy a vizuális művészek hozzák létre, amiket vagy én nem szeretem azt, hogy díszlettervezők, inkább azt mondom, hogy látványtervezők. A látványtervezők, ide tartozik az is, aki a teret hozza létre, ide tartozik, aki a jelmezekkel foglalkozik, akik a kellékeket kitalálják, vagy a kellékeket kiválasszák. Mert van ennek egy olyan változata is, amikor nem kell kitalálni, és nem kell elkészíteni, hanem egyszerűen valahonnan ki kell válogatni, akár egy raktárból, vagy akár egy ilyen second hand üzletből, tehát már az is, például a filmeknél nem is mindig úgy hívják, hogy látványtervező, hanem például van ilyen is, hogy berendező. Tehát megvannak, hogy miket kell, milyen tárgyakat kell a filmen megjeleníteni, és akkor az berendezi az, aki igazából az is egy látványtervező. Most, hogy mit tanítunk mi ezen az egyetemen, mindent, ami e körött forog, egy látványtervező az nagyon sok mindennel kapcsolatban van, ugyanis ha megjelenik egy videó a színpadon, az előadásban, akkor a videóművészettel van kapcsolatban, ha megjelennek a ruhák meg, akkor a divattervezéssel van kapcsolatban, a tárgyak világával van kapcsolatban, akkor a dizájnnal is kapcsolatban. Tehát nagyon-nagyon sok minden van az, ami egy ilyen előadás látványvilága körött forog, és milyen kapcsolatokat lehet megtalálni, hogyha, mit tudom én, azt mondjuk, hogy a második felvonásba el kell vágni egy színészt, ami gondoljuk, hogy hát nem fogyókellék, hát akkor felkiáltunk, és azt mondjuk, hogy szeretnénk egy illúzionistával beszélgetni, hogy hogyan is csinálja, amit gyerekkorunkban láttunk, vagy mit tudom én mi, és akkor azzal, tehát szakemberekkel is dolgozunk, vagy például kiderül, hogy vele kell ülni egy kád vízbe a színésznek, és azt mondja, jó, de tudjátok, hogy én vese beteg vagyok, és az a kád víz ott van a térbe, és amikor a színész 30-40 perc múlva ül be, akkor kell legyen meleg. És benne ül mondjuk még 20 percet. És akkor ki kell találni, hogy ez hogy fog megtörténni. Melegítjük? Hogy melegítjük? Tehát nagyon sok mindennel van kapcsolatban. Én azt szoktam mondani, hogy ha netalán véletlenül nincs problémád, akkor legyen látványtervező, mert nagyon sok lesz. Nagyon sok lesz.
Nagyon sok kihívás is megoldani.
Igen, és ezeket így lépcsőzetesen meg kell oldani, ahhoz, hogy egyszer csak minden összeálljon, a falaktól elkezdve, ha egyáltalán vannak, a kész színész, aki mozog a térbe, és akkor az egész, ha nagyon jó, még ráadásul még az előadás is jó, meg a színészek is jó, meg minden jó, akkor elszáll az előadás. Nagyon kevés ilyen előadás van, ami elszáll, de van. Sőt, én el tudom mondani, én is vettem egy párban részt, ugye a 150 közül egy párban, nem mondom el, hogy hányban, de igen.
Említetted, hogy sok minden fenyegette a művészetet az elmúlt évszázadok során, és hát most a legnagyobb veszély, amit úgy érzékelünk, hogy veszélyt jelent akár a művészetre is.
Tudom, mit kérdezem, nincs veszély.
Nincs veszély, hát nyilván erre a válaszra számítottam, csak hogy... Hogyan van jelen az emberi tényező, hogy megkerülhetetlen legyen, pontosan a mesterséges intelligencia által kiválthatatlan legyen? Tehát mi az az emberi tényezőben, amit te kiemelnél, hogy itt a látványtervezésben például nélkülözhetetlen lesz?
Tehát nem magamat akarom most, én is olvastam ezt, amiről beszélünk, most nem fog eszembe jutni az a könyv, van egy hölgy, aki ezzel foglalkozik már több tíz éve, hogy a kreativitás kódolhatósága. Na most egy dolog, ami nagyon fontos az alkotásba, amit a mesterséges intelligencia nem fog tudni átvenni, az, hogy a művész, ami közben valamit csinál, ez a festőtől elkezdve egészen akármilyen művészeti produktum létrehozásában fontos, egyszer csak megjelenik valami véletlen, valami hiba. A mesterséges intelligencia azt egyből hibának, és egyből kilöki abból a struktúrából, míg a művész eldönti, hogy az neki jó, hogy benne maradjon, vagy nem jó, hogy benne maradjon. Hogy az most más irányba fogja elvinni a művészet, azt a művészeti alkotást, azt a művészeti struktúrát, és nem az lesz a végtermék, amit ő megálmodott, de lehet, hogy jobb. És akkor ott nagyon sok ilyen hiba, nagyon sok ilyen véletlen van a műalkotásokban, amiket egy alkotó beleszerkeszt abba a kétdimenziós térbe, vászonra, lapra, és ez adja meg annak a művészeti struktúrának az élő létezését. Míg most nem tudok beszélni előre 100 évre, de egy olyan 10 évre igen. Azután nem tudom. Amiket én most látok, és elég sokat figyelem, ez ugyanolyan, mint amikor megjelent a számítógépes rajzprogramok, 3D, én azt is tanítom, tehát én is azt megtanultam, mert amikor én elkezdtem díszleteket rajzolni, akkor még ceruzával rajzoltuk, szépen megrajzoltuk a műszaki rajzokat, minden, azóta megjelentek azok a számítógépes programok, amik megrövidítik ezeknek a rajzoknak, sőt a számítógépes díszlettervezésbe használjuk a Google SketchUp-ot, ami rendesen meg tudja térbe tervezni. Tehát velünk együtt persze, ő egyedül még nem. De a 3D-s, tehát a mesterséges intelligenciában már sokkal bonyolultabbak a dolgok, de én úgy, ahogy akkor is azt mondtam, hogy ez nem az ördögtől való, ez olyan, mint egy csikó. Meg kell ülni. Meg kell ülni azt a csikót, és akkor
meg kell szelídíteni,
kell tudni használni, ne ő használjon minket, és nem kell soha senkinek azt hazudni, hogy azt, amit ő csinált, azt te csináltál.
Hogyan tanít a minőség felismerésére az egyetem például ezen a szakon? Mert hogy a mesterséges intelligencia egy kicsit úgy elkényelmesíti az embert, nagyon sok mindent meg tud oldani, egy kicsit a lusta szem, vagy a nem túl white fülű, vagy white szem, vagy képzavarral éljek szemlélő, vagy művészetfogyasztó nem ismeri fel, hogy ez most a minőség kategóriába tartozik, vagy nem. Tehát itt egy
persze vannak ilyen dolgok, de mi nem végterméket csinálunk a mesterséges intelligenciára. Épp most az előbb mondtam, mi azt használjuk egy bizonyos részére.
Igen, éppen ezért kérdezem, hogy vajon hogyan készíti fel az egyetem a diákjait arra, hogy a minőséget, a valódiságot felismerjék.
És arra törekedjenek.
Hogyan készíti fel a középiskola?
Hogyan készíti fel az
alap, az 1-4 osztály? Sajnos sehogy. Ami ennél fontosabb, és ide tartozik az, hogy a diákot egy kritikai szemlélettel kell fel kell vértezni. És a kritikai szemlélet az minden, a társadalomtól elkezdve mindenben kell működjön, mert akkor lesz egy egészséges gondolkodású gyerek, ember. Én nagyon rossz véleménye vagyok a középiskolai oktatásról, a felsőfokúról sincs nagyon jó, de a középiskolai oktatásról nagyon rossz véleményem van. És a másikokat azt most már elfelejtettem, mert a gyerekeim nagyobbak, mint az 5-8 osztály, de nagyon rossz véleményem van, ugyanis nem tanítanak meg nekik olyan fontos dolgokat, amiket a mi időnkben benne volt az életbe, hogy valahogy úgy csiszolódtak a dolgok. Az életből kiment ez a dolog, úgy, ahogy te mondtad, hogy megjelentek a kényelmes dolgok. Ez olyan, mint amikor azt szoktam mondani, tudod, hogy oké, rendben van, hogy van telefonod, és az se baj, hogyha a dokumentáció szinten fotózol vele. De fotózni fényképezőgéppel kell. Ha igazán olyan fotót szeretné csinálni, amelyik, mit tudom, kinagyítható, mit tudom, 100x70-esbe, és minőségi, mert azzal is lehet, csak azzal valahogy másképp. Az is szükséges, fontos. Tehát,
én valahogy úgy érzem, hogy még csak nem is az eszközök. Tehát, hogy itt valami egyebet kellene megragadni, vagy egyébről van szó, tehát a generációk ugye változnak, a világ változik, valamilyen formában fel kell zárkozni, és nem az eszközökön múlik, hogy mikor alkot jót az ember, hanem valami más, a szüzsé, vagy nem tudom, tehát az, amit fel kell ismerni.
Akkor inkább arról beszéljünk, hogy a generációk változnak, és a generációknak az életből való élmény felvevése már teljesen más. És ahhoz, hogy egy tanár, én elég sokat foglalkoztam ezzel a dologgal, hogy nálamnál 40 évvel fiatalabb embereket hogy kell megközelíteni. Persze valamennyi tapasztalatom azért van, mert van egy 25 éves, van egy 18 éves fiam, és ez nagyon fontos. Például ilyenekre gondolok, hogy valamelyik osztály, mert nem tudom melyik, mondta, hogy hát ők beszélgettünk, hogy nagyon sokat beszélgettünk mindenről. Tehát a legtöbb órában beszélgetünk, és aztán elmondjuk, hogy mit kell csinálni, megcsináljuk, és azt megbeszéljük. De igazából, hogy milyen filmeket néznek. Nekünk teljesen más, a 20. század az a filmművészetnek a... nem tudom, hogy lesz-e még olyan század, és akkor milyen filmeket, és akkor mondják, hogy milyen film, és akkor mondom, na figyeljetek ide, akkor egyezünk meg abba, én megnézek egy filmet, amit ti szoktatok nézni, és ti megnéztek kettőt, mert én vagyok a tanár. Ti megnéztek kettőt, és akkor beszélgetünk. Tehát én is meg kell próbáljam, mert teljesen más, én például nem nézem a TikTokot, ők TikTokot néznek, hát én még tikitakival nőttem fel, nem tudom, tudjátok, hogy mi az, hogy ez egy ilyen játék, tehát nekem, amikor először megjelent a TikTok, valami köze van, a tikitakihoz nincs. De ott is biztos vannak olyan információk, mint mindenben, ami lehet egy, úgy, ahogy Örkény István írt egy perces novellát, és nagyon jók, ugyanúgy a TikTokban is el tudom képzelni, hogy vannak olyan kicsi filmecskék, vagy olyan információk, amik jók. De elképzelhető az, hogy ez a 100%-ból a 0,2%, vagy lehet, hogy 5%, mindegy. De én ahhoz nem tudok hozzá. Megnézem, és legfeljebb azt mondom, hogy igen, nem. De azt tudom, hogy ők erre építenek egy egész gondolatvilágot. És akkor ezt meg kell próbálni, mert csak úgy tudsz szerintem hozzájuk utakat találni, hogyha megpróbálod az ők generációjuknak, és aztán mindegy, hogy lehet, hogy X, Y, Y, amit akarsz, hogy megpróbálsz olyan feladatokat is adni, én azért nagyon szeretem, hogy nálamnál a többi kollégám mind fiatalabb, és egyre fiatalabb, mert hogyha valamit akarok én mondani, akkor elmondom, mit tudom én, Alettának vagy Zsuzsinak, és akkor Zsuzsi elmondja nekik az ők nyelvükön, de persze, hogy itt arról is van szó, hogy ez olyan, mint amikor két dolgot össze kell kapcsoljál, akkor mind a két dologba kell legyen olyan rész, amit össze tudsz kapcsolni. Tehát az kell meg, nagyon nehéz. Ez legalább olyan nehéz, amikor azt mondott, volt egy ilyen vicces, azt mondtam volt a fiamnak, kisebbi fiam barátjainak, ott voltak nálunk, hogy tudjátok, hogy mi nehezebb annak, hogy ilyen kamasz legyél. Egy kamasz apjának lenni nehezebb. Na most itt is az van, hogy legalább olyan nehéz a mai világban diáknak lenni, mint a mai világban tanárnak lenni. És én úgy végig, és nagyon megváltozott. Tehát az 1993, tehát amikor én az első alkalommal egyetemen tanítottam, azelőtt nem tanítottam sem, még helyettesítettem egy kicsit a Bólyaiba, de 93 óta változott meg a generáció. Na most a probléma ott van, hogy a tanárok közül nagyon sokan nem úgy maradtak, mint 1993-ban, vagy 1985-ben. És azok nem tudják lekötni a diákok. És ezt tudom, mert a gyerekeim hazajöttek, és mondják, jaj, milyen, na mit csináltam, milyen, hát... És ez, mivel, hogy a probléma meg még mélyebbre is lehet menni olyan, hogy akkor most mi van a fiatal tanárokkal, akik nem tudnak kapcsolatot keresni, azért mert nem erre születtek. Ki megy ma tanárnak? Miért van a tanári pályának olyan, mondjuk középiskolai tanár? Miért van az, hogy az egyetemre nincsenek olyan tanárok, mint az én időmben, aki azt meg voltam győződve, hogy mit tudom én, ő tanárnak született. Ekkor a kicsi tanár volt, és aztán egyszer nagy tanár lett belőle. De hát én nem nagyon látok mostanában olyant, aki... Én nem tartom magam tanárnak, úgyhogy hogy én beszélhetek így.
Kicsit térjünk vissza az egyetemre, illetve azokra a diákokra, akik esetleg pályát keresnek, hogy ki menjen látványtervezőnek, vagy ez milyen affinitást, vagy milyen kvalitásokat igényel ez a pálya, és hát igen, hívogassuk.
Kreativitás. Amit fejleszteni tudunk, megadni nem. Kettő, nem árt, ha van egy bizonyos fajta rajztudás. Tehát dobjuk el magunktól a nem művészeti középiskolát végzetteket. Volt már olyan, és nem is egy, és nagyon jók vannak benne. Többek között, mit tudom én, a tavaly Prima Primissima díjat kapott Giliga Ilka, azelőtt pedig az év látványtervező volt Magyarországon, ő úgy került ide, hogy ő nem végzett művészeti középiskolát, de mindig is rajzolt. És még tudnám sorolni, hogy hányan vannak, például a mostani asszisztensem, a Lókodi Aletta, ő se járt művészeti iskolába, mondjuk az édesanyja képzőművész, de valamennyi rajztudásra szükség van. Tehát, hogyha valaki erre gondol, hogy ezt akarja, eljönne felvételizni, akkor most gyorsan, ha ma holnap keresen egy és még soha nem rajzolt mondjuk, egy olyan rajztanárt, aki bevezeti ebbe a rajz világába. Na most, amikor felvesszük az embereket, akkor nem úgy vesszük fel, hogy ki a három legjobb a rajzoló, mert az csak az egyik dolog. Már volt olyan, hogy 4-5 olyan ember került be, hogy az egyik nagyon jól rajzolt, a másik kevésbé, a harmadik valamennyi, és akkor, de 3 év kemény munkájával Nagy Fanni, aki szintén nem végzett művészeti iskolát, most már elvégezte Budapesten is a mesteri jelmeztervezést. Ha megnézzük az ő rajzait a felvételén, és megnéztük harmadéven, az ő krokjai voltak a legjobbak. Ez attól függ, hogy mennyire akar. Nagyon sok munkával jár. Tehát nagyon-nagyon sok munkával jár. Az egész, ha talán valaki más, mert volt már ilyen, hogy elkezdett más egyetemet, és akkor azt mondta, most ezt válasz ki, hogy melyiket akarod, mert itt nem lehet úgy, hogy most ide is, oda is.
A felvételire mi szükséges?
A felvételire kell 10 darab munka, amit csináltál az utóbbi, nem tudom, 2, 3, 4, 5, 6 évben. Egy mappa. Aztán el kell olvasni 7 darabot. Ez ilyenek, mint Rómeos, Júlia, Lilium, tehát elismert darabokat. Nem olyan nagy dolog elolvasni ezt. Azon kívül van egy csendélet, az első próba az egy csendélet, és 10 kroki. A kroki az ilyen nagyon gyors rajzmodell után. Ez kizáró jellegű, tehát itt ez első nap történik, és akkor itten igen, nemmel szavaz a bizottság, és akkor másnap, akik átjutottak a másik, akkor húznak egy cédulát, amire mit tudom, ilyen van, hogy Verona harmadik felvonás, vagy második felvonás, Verona utcája, mondjuk Shakespeare, Romeo és Júlia, és melléje meg kell rajzolni mondjuk Tibald és Júlia jelmezét. Ez a második, és a végén van egy kis beszélgetés. Ez 2 nap a felvételi, de ami a legfontosabb, hogy aki komolyan gondolja, az minden hétvégén, szombaton vagy vasárnap, vagy szombaton és vasárnap élőben is és online is ingyenes felkészítőket tartunk, és ezeket végig beszéljük.
Már holnap is?
Persze. Ja. Holnap, már van, már 3 hete folyik. Vannak jelenkezők, de mi azt szeretnénk, hogy többől tudjuk kiválasztani, és ott nagyon sok mindent meg lehet tudni, nagyon sok mindent lehet, nagyon sok olyan információhoz lehet jutni, ami segíti őket a felvételi. Ott lehet jegyzetelni, lehet firkálni, a felvételin is a kis jegyzeteiket, a kis firkáikat be lehet hozni, tehát nem ott kell, mi úgyis meg tudjuk állapítani, hogy ki odavalós, ki nem, annélkül, hogy nem ott kell kitalálni az egészet, hogyha ő végigolvassa a darabot, és otthon úgy kitalálgatja a tereket, meg a jelmezeket, és eljön ezekre a felkészítőkre, és akkor ezt megbeszéljük, hogy hol lehet javítani rajta, ezeket mind lehet használni a felvétel, nem az a lényeg, hogy ott most ilyen valamilyen szemfényvesztő, ilyen scamatorie románul, nem arról van szó, tehát és a felvételi az mondtam már 2 napból áll, más nem.
Hány embert vesztek fel, hogy beszéljünk ilyen
földi dolgokról? 6 plusz 6 embert veszünk fel, 6 állami van, és 6 nem állami hely. Hogy hány embert veszünk fel, amennyit úgy gondoljuk, hogy komolyan gondolják, hogy most ezzel a világgal akarnak foglalkozni. Ami nem csak konkrétan a látványtervezés, mert ott van például egy nagyon jó volt diákom, és most már kollégám, az Adrián Gánea, aki félig magyar és félig magyar szakon végzett nálunk, és ő például az installáció és filmművészetben is elég fontos helyet foglal most el a fiatal romániai képzőművészetben. Ő a mesterit innen, nálunk még nincsen mesteri, nem biztos, hogy nem lesz, attól függ, hogy hány tanár lesz egy adott pillanatban. Ő Berlinbe végezte a mesterit. Voltak, akik Bukarestbe végezték, voltak, akik Budapesten végezték a mesterit. Egy mesterit, ahol ott ilyen 3-4 embert vesznek fel, és volt olyan, hogy innen elment 2 diák, és az ottani 6-ból csak 2 jutott be, mert ők 2-en bejutottak. Mármint Budapesten.
Hát kívánjuk, hogy jó nehéz dolgotok legyen, jó, amikor választani kell a diákok közötti
idén is. Én is azt szeretném, hogy minél, hát ez normális, minél több ember van, már többből lehet kiválasztani azt, amennyit gondolunk, és amennyit lehet.
A színi.ro oldalon lehet megnézegetni akkor a pontos határidőket, hogy milyen papírok szükségesek, pontosan ez a mai reggelünk témája, hogy az ilyen bürokrácia útvesztőit mennyire bírjuk idegekkel, hát valószínűleg a fiatalok is most ezelőtt állnak, de az egyetemeken általában jó tapasztalatok szoktak lenni.
Engemet nyugodtan be lehet jelölni Facebookon, Bartó József, és akinek csak lehet, azoknak segítek, és akkor megmondom, van már egy Facebook csoportja a felvételizőknek, és akkor oda átteszem szépen őt, és akkor minden információt ott megkap teljesen közelről, miután elolvasta az egyetem honlapján levő. Tehát nyugodtan fel lehet engemet, rám lehet írni, és akkor én csak azt írja oda, hogy felvételiző.
Miért érdeklődik? Barta József, köszönjük szépen, hajrá nektek!
Nagyon szívesen.